Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nehéz lesz, de meg fogjuk csinálni, mondta a miniszterelnök a kialakuló árvízhelyzet megoldásával kapcsolatban a Facebook oldalán. Orbán Viktor a budapesti római partról jelentkezett, ahol szerinte a vízügyesek bizakodóak, mert úgy gondolják, hogy a legmagasabb árszint nem haladja meg az eddigi rekordot. Három kritikus szakasz van a Dunán, a Szigetköz, a Dunakanyar, a harmadik pedig maga Budapest, mondta a kormányfő, hangsúlyozva minden szükséges technikai és pénzügyi eszköz rendelkezésre áll. Az agrárminiszter közlése szerint minden idők legnagyobb árvíze fenyegeti Moson-Magyaróvárt és a Szigetköz térségét. Nagy István ismertetése szerint szerdára fog tetőzni a lajta, addigra két szükségtározót mindenképpen meg kell nyitni Moson-Magyaróvár védelme érdekében. A malomági lajta már le is van zárva, hogy a város belsejét meg tudják védeni. Több vármegye megkeresésére elrendelte katonák kivezénylését árvízvédelmi munkálatokra, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebookon. Szalai Bobrovnicki Kristóf már délután azt írta, hogy az egységek úton vannak. Helikopterrel mentik az embereket Ausztriában, Bécsben már elérte a házakat a víz. Szentpölten és Bécs között víz alá került az A1-es autópálya, az útszakaszt lezárták. Közben emberhiányban van az osztrák tűzoltóság, több ezer bevetés került várólistára. Az osztrák vasúttársaság tájékoztatása szerint leállították a vasúti közlekedést Hegyeshalom és Bécs között, várhatóan hétfő éjfélig, a vonatok pótlására pedig nincs lehetőség. Valamennyi Railjet, Bécsi Eurocity, a Kálmán Imre Euronight és a EU-régió vonat csak Hegyeshalomig közlekedik, illetve onnan is indul. Lengyelországban mintegy 17 ezer háztartás maradt áram nélkül. Donald Tusk lengyel kormányfő elmondta, Ladegszdrói és Stronyeszlaszkije városoknál gyakorlatilag elérhetetlenné váltak az utak. A területről több mint 1600 embert evakuáltak. Komplett városrészek kerültek teljesen víz alá. Romániában a korábbi négy ember után újabb halálos áldozatuk van az ország keleti részében pusztító áradásoknak. Galac megyében két településen táborokat hoztak létre az evakuált 400 embernek. Együttérzését fejezte ki az Európai Bizottság elnöke, valamint uniós segítséget ajánlott. Az Exen közzétett üzenetében Ursula von der Leyen aláhúzta, az Európai Unió készen áll segíteni Ausztriának, Csehországnak, Magyarországnak, Lengyelországnak, Romániának és Szlovákiának. Egyúttal köszönetet mondott mindazok munkájáért, akik segítenek a nehéz helyzetben. A hétvégi viharok főként a Dunántúlon okoztak károkat, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-vel. Több mint 170 alkalommal avatkoztak be még szombaton, leginkább a kidőlt fák jelentettek problémát, később pedig folytatták a munkát. Széllökés és csapadékrekord dőlt meg szombaton, írta a Hungaromet. A Kaphegyi meteorológiai állomáson óránkénti 118,8 km-es széllökést mértek, Bakonybél településen pedig egy nap alatt 87,4 mm csapadék hullott. A szél azóta fokozatosan veszít az erejéből. Az előttünk álló héten már az Alföldön is megszűnik a tűzgyújtási tilalom, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az intézkedéssel így már Magyarország teljes területén engedélyezett a tűzgyújtás a jogszabályi előírások betartása mellett. Magyarország már bevándorló ország lenne, ha a brüsszeli migrációs szabályokat követte volna, mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth Rádióban. A magyar soros elnökség olyan javaslatokat szeretne megtárgyalni, amelyik végre megállt parancsol az illegális migrációnak, fejtette ki Dajs Tamás. Felhívta a figyelmet arra, ebben a kérdésben láthatóan eltér a magyarországi ellenzék és a Fidesz-KDNP álláspontja, hiszen az elmúlt napokban Magyar Péter, a Tisza párt elnöke világossá tette, ő a brüsszeli migrációs szabályok magyarországi alkalmazását szorgalmazza. Dajs Tamás közölt azt is, az Európai Parlament strasbourgi ülésén világossá válhat a következő héten, a magyar kormány, a kormányfő elképzelései végre olyan soros elnöki programot jelentenek, amely néven nevezi az Európai Unió és a tagországok tényleges problémáit, azokat nem kívánja eltagadni, és a problémákra kézzelfogható, a megoldás esélyét magában hordozó javaslatokat tartalmaz. Azt mondta, a soros magyar elnökség kitüntetett elképzelései közé tartozik a romokban heverő gazdaság versenyképességének javítása. Csúcsformában van a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, között a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és a Budapest Airport. Lóga Máté ismertetése szerint augusztusig az utasforgalom közel 20, az áruforgalom 50%-os növekedést mutat. A légi kikötő a nyár elején került újra nemzeti többségi tulajdonba. Végül az időjárásról. Borult lesz még az ég a folytatásban, többfelé várható eső. Északkeleten lesz a legkisebb az esélye a csapadéknak, és ott a nap is előbukkanhat. A szél fokozatosan gyengül majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Thank you. az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: hogyan lesz az egykori svájci gárdistából Krisztus papja? Interjú Didier Grandjean-nal. A pápai svájci gárda a mindenkori Péter utód biztonságát vigyázza immár 500 esztendeje. Az alabárdosok erre kezdettől fogva külön kiképzést kapnak, többek között kéziharc, lövészet és személyi védelem terén. Éppen a képzettségük és megbízhatóságuk miatt közülük sokan folytatják a vatikáni bő két éves szolgálatok után a munkájukat valami őrző-védő területen. Így a svájci rendőrség, a határőrség vagy a katonaság kötelékeiben. De nem mindenki, így köztük a 34 éves ex-svájci gárdista Didier Grandjean sem, aki színes egyenruháját egyszerű fekete reverendára cserélte, miután papi szemináriumba jelentkezett, hogy felszentelése után lelkipásztorként szolgáljon. Ő is egyike azoknak a hivatásoknak, akik katonai szolgálatok után az úr közvetlen tanítványi szolgálatába léptek. A vele készített exkluzív interjú a Vatikáni Rádió német honlapján augusztus 5-én jelent meg. A Vatikáni Rádió német tagozatának kérésére bejött a szerkesztőségbe, és egy hosszú beszélgetésben mesélt életéről és hivatásáról. Most majd megint egyenruhát viselek, csak éppen nem színeset, kezdte tréfásan Didier Grandjean, miközben helyet foglalt a stúdióban. Az egykori gárdista most ugyanis visszatért régi vatikáni környezetébe, mert idén nyáron átmeneti kisegítő szolgálatot vállalt a svájci gárdánál, így a vatikáni falak közt ismét egyenruhát hordott. A riport délelőttjén éppen az apostoli palota híres Raffaello freskóival díszített lodzsáiban teljesített szolgálatot, méghozzá az ünnepi gála egyenruhában, de a rádióba már fekete papi inkbe öltözve érkezett. Didier Grandjean, 34 éves, Svájc Fribourg kantonjának Gruyère járásából való, és jelenleg a fribourgi egyházmegyei papnevelde szeminaristája. Korábban 2011 és 19 között, tehát meghosszabbított időben a svájci gárda szolgálatában állt. Elhagytam a gárdát, hogy belépjek a szemináriumba, magyarázta rögtön a beszélgetése kezdetén, amikor megemlítette, hogy eredeti polgári foglalkozása valójában szakképzett tájkertész. Családi környezete vallásos volt, mert a hazai Fribourg kanton is ilyen lelkületű. Fribourg városában működik ugyanis Svájc 4 katolikus teológiai karának egyike, míg a másik háromnak Luthern, Chur és Lugano ad otthont. Emiatt is nevezik Svájc Rómájának. Gárdista hivatására így emlékezik. A pápai svájci gárda megalapításának 500. évfordulója alkalmából 2006-ban kezembe került a gárda számos rendezvényeinek egyikén egy reklám szórólap. Ezt a szórólapot az éjjeli szekrényemre raktam, és ott tartottam, hogy mindig az emlékezetemben maradjon. El is kísért ez az emlék a további időben, és soha nem feledtem el. Ez a tájékoztató lap lett végül is az oka annak, hogy csatlakozzam a svájci gárdához. Meséli hivatása történetét. Mikor Grandjean 2011-ben 21 éves korában belépett a svájci gárdába, ez hasznosnak bizonyult hite közösségi kapcsolatainak a megerősödéséhez. Megmerülése a vatikáni millióban megnyitotta számára hite elmélyítésének és továbbfejlesztésének a lehetőségét. A gárdánál végzett sokrétű szolgálata, különösen amikor a Szent Anna kapunál és a hittani kongregáció épülete mellett állt őrségben, tette lehetővé, hogy személyes kapcsolatba kerüljön a világ minden tájáról érkezett zarándokokkal. Ezt így meséli el. A svájci gárdánál végzett szolgálatom során gyakran kerültem kapcsolatba zarándokokkal, ami nagyon lenyűgözött, főként a mély hitük, amit gyakran megtapasztalhattam. Másrészt viszont megélte a magányt és az egyhangúságot, ami a világ minden biztonsági szolgálatának a vele járó sajátossága. Mert voltak olyan pillanatok is, amikor egyedül maradtunk az apostoli palota őrhelyein. Ezeket az időket imára, emlékedésre és megfontolásokra használtam, emlékezik az egykori alabárdos. Az ima, a szemlélődés és az emlékedés a Szent Péter Bazilika kupolája környezetében adódott inspiráló találkozásokkal együtt elmélyítette Grandjean hivatását és elvezette a papi szolgálat útjára. Ez a megvilágosodás, ahogy ő nevezi, nem hirtelen és nem váratlanul jött, hanem fokozatosan érlelődött meg benne. Ez a hívás olyas valami, amit belül érzel meg. Számomra ez a hívás fokozatosan alakult ki, nem egy hirtelen megvilágosodás nyomán jött el. A világiak számára néha nehéz megérteni, hogy mit is jelent pontosan ez a hivatás, főként a mai kor embereinek mindennap életében fellépő szekularizáló tendenciák és a spiritualitás hiánya miatt. A hivatás kifejezés a vocare szóból származik, ami latinul azt jelenti, hogy hívni. Ez egy hívás, valami, amit belül érzel. Azt hiszem, ez mindenkinél más és más, de számomra ez egy fokozatos folyamat volt annak felismerésében, hogy Isten valami másra hív engem. Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy Grandjean esetében a vízcseppek állatotos esése elkoptatta a követ. Már Rómába érkezése előtt felmerült benne a papi hivatás gondolata, de akkor még túl fiatal és tapasztalatlan volt. Időre volt szüksége a hivatás fontos lépéséhez, a hivatás felismeréséhez, annak elfogadásához, és végül a meghívás melletti elköteleződéshez. Számomra a svájci gárda a felismerés és az érlelődés útja volt emberileg és lelkileg egyaránt. Időre volt szükségem, hogy emberként megérjek, hogy felismerjem, elfogadjam és megválaszoljam ezt a meghívást, magyarázza személyes történetét Grandjean. Miután úgy döntött, hogy beiratkozik a szemináriumba, nagy segítséget kapott családjától és barátaitól. Hatalmas kegyelem volt, hogy mindenki támogatott, és senki sem akart akadályozni abban, hogy ezt az utat válasszam. Emlékezik meghatottan. Az különösen megindító volt számára, hogy ezt a hét megoszthatta édesapjával, aki immár 6 éve, 2018-ban meghalt. Nagyon szép volt, mert apám bátorított a hivatásomban, mint ahogy a nagymamám is, akivel szoros kapcsolatom volt, és aki aztán egy év múlva meg is halt. Tudom, hogy most már mindketten a mennyből vigyáznak rám. Természetesen voltak kritikus és szkeptikus hangok is. Néhányan meglepődtek, mert tudták, hogy Grandjean milyen nagy örömét lelte a svájci gárdában végzett szolgálatában, és milyen jól érezte ott magát. Először még a nagymamám is meglepődött a döntésemen, de később azt mondta, hogy büszke rám, emlékezik vissza. Apja viszont már sejtette, hogy a fia ezt az utat választja. Na, akkor még nem voltunk napi kapcsolatban, ő mégis megérezte, hogy én erre az útra készülök, tette hozzá. A döntő mértékben pozitív visszajelzés olyan erőt és magabiztosságot adott neki, amely még ma is segíti őt. Arra a kérdésre, hogy nem félte bejelenteni a döntését a körülötte lévőknek, őszintén válaszolt. Ez egy kicsit mindig kényes téma, főként a közeli rokonok számára. Így például, amikor először közöltem a hírt beteg édesapámmal, először nem reagált. Ő akkor már beteg volt, és én azt hittem, talán túl fáradt ahhoz, hogy megértse bejelentésem újdonságát. Néhány hónappal később, nem sokkal a halála előtt, ismét megkérdeztem a véleményét. Akkor azt mondta, hogy ő már sejtette, hogy ez lesz az én utam? Ez a megerősítés nagy megkönnyebbülést hozott számomra. Azt mondta nekem, menj csak, ez a te utad. Sokak számára a Vatikánváros, különösen is a svájci gárda még mindig egy mikrokozmosz, egy kicsi, zárt világ a hagyomány és a megújulás közt. Ez a biztonsági és tiszteletbéli szolgálat az egyház szívében közvetlenül az apostol fejedelmek utódai közelében zajlik. Az örökké valóságnak ez a lehelete számos különleges pillanatot idéz elő, beleértve a svájci gárda szolgálati útjának meghatározó pillanatait is, amelyek meghatározzák eljövendő életünket. És ez így történt Didier Grandjean esetében is. Igen, volt egy meghatározó pillanat a szolgálatom során, mégpedig a 2013-as konklávé. Lenyűgöző volt látni, hogy ez az esemény milyen jelentős volt történelmi szempontból és lelki értelemben is. Olyan dolgok történtek, amelyek nagyobbak voltak, mint mi, mert meghaladtak bennünket. Mi azért voltunk ott, hogy szolgáljunk, és hogy kísérjük ezt a folyamatot, miközben csodálatos volt megtapasztalni az egyház nagyszerűségét és az emberi gyengeségeken túlmutató természet feletti lényegét. Ez mély benyomást tett rám, és magával ragadott engem. Aztán nagyon megérintett a kapcsolat mindkét pápával, 16. Benedekkel és Ferenc pápával is. Láttuk, és ez mélyen hatott ránk, hogy önmagukat nem kímélve az egyháznak adták magukat, és mindek készen álltak szolgálatok végzésére. Ez adta nekem a vágyat, és adta az erőt, hogy én is elkötelezzem magam. Lehetséges-e hidat építeni a svájci gárda szolgálata és a szeminárium munka között? Hol vannak a párhuzamok? Mit vesz el az ember a gárdista habitusából? Grandjean tudja ezt, és ezért gyorsan válaszol. Először is a szolgálat érzése a fontos, legyen szó a svájci gárdáról, a szemináriumról, vagy éppen papságról. A szolgálat áll a középpontban is, ez a döntő üzenet. De nem szabad elhanyagolni a svájci gárda másik pillérét sem, a bajtársiasságot. A szolgálat, vagyis a másik melletti kiállás tudata még nem minden, mert még ehhez fegyelem is kell. A fegyelem nem csak katonai környezetben, így például a svájci gárdánál játszi szerepet, hanem a pap ima életében is. Egy pap elimádkozza a zsorozsmát, az imaórát liturgiáját, és néha az ima olyan, mint egy harc. Nem könnyű minden nap időt szakítani az imára. Gárdistának lenni begyakorlott fegyelmet igényel, tiszta megjelenést, napi borotválkozást, makulátlan egyenruhát, barátságos viselkedést. A fegyelem a svájci gárda alappillére, amely megingathatatlan odaadást, szigorú önuralmat és vas akaratú hűséges szolgálatot testesít meg, melyben a személyes igények a pápa és az egyház szolgálata mögé kerülnek. De a fegyelem igazi lényege az önzetlen szolgálatban rejlik, az egyenruha és a reverenda közötti központi párhuzam alapján, mutat rá Grandjean. Végső soron az ima köteles végzése mellett a papnak a kötelezettségeit is önzetlenül kell vállalnia. Grandjean megemlíti a pápa egyik titulusát, amelyből ő ihletet merített. Servus servorum Dei, Isten szolgáinak szolgálja. Itt szerintem arról van szó, hogy elkötelezed magad anélkül, hogy bármit is várnál cserébe. Ez az önzetlen elkötelezettség. A pápa, az egyház, de a hívők egészének szolgálatába állítjuk magunkat. A svájci gárdában gyakran mondták, hogy Isten szolgái vagyunk, ahogy a pápa szereti nevezni az említett módon. Én azt hiszem, pontosan ez számít. Nagy alázattal kell ellátnunk ezt a szolgálatot. A pap egész életét a hívők közösségének szenteli. Ő egy szolga, szószóló, közbenjáró, vagyis mindig mindent megtesz másokért. Mi a helyzet a magányossággal? Itt a friburgi szeminarista értékes erény kovácsol gárdista múltjából. Grandjean 8 évig szolgált a gárdában, ami túl van a kötelező szolgálati időn. Ez viszont azt jelenti, hogy kiterjedt hálózatot tudott építeni. A pap maga felelős a közösségi hálózatáért, ezentúl pedig a papnak családja is van, mégpedig a hívek közösségének a családja. Úgy gondolom, hogy egy pap, aki boldogan él, soha nincs egyedül. Természetesen az állapota, hogy nem házas ember, együtt jár egy bizonyos magánnyal, ami tagadhatatlan. De úgy gondolom, hogy nekünk is van egy családunk a hívő közösségében. Ezentúl pedig továbbra is ápolnunk kell a felszentelésünk előtti baráti kapcsolatainkat. Ez tehát továbbra is fontos. A papi élet társadalmi vonatkozása is lényeges, különösen a mai időkben, amikor a társadalom nem feltétlenül támogat bennünket ebben a döntésben. Közösségi kapcsolatok, barátok és szeretteink nélkül, akikre számíthatnánk, nehéz tovább lépni. Ez az elképzelés azonban magyarázatot igényel, mert szemben áll a Közép-Európát és így Svájcot is érintő erőteljes szekularizációval. Csökken a szeminaristák száma, a plébániáknak össze kell olvadniuk, hogy legalább egy misét lehessen tartani vasárnaponként. Mindez a probléma a modern társadalom azon jelenségéből fakad, hogy az emberek többé már nem akarnak annyira egymáshoz kötődni. Úgy vélem, hogy jelenleg az elköteleződés egyfajta válságát éljük át. A hosszú távú elkötelezettség érzése nagy mértékben csökkent. Éppen mert sokan félnek a hosszú távú elköteleződéstől. Ez nem csak a papságra vonatkozik, hanem a házasságra is. Mindkettő a szolgálat és az elkötelezettség formája ugyanis. Ez egyfajta lemondást is jelent, amelyben az ember kész feladni az anyagi vagy családi biztonságot. Ez pedig bátorságot követel. A csökkenő hajlandóság a szolgálatra és a meggyőződésből fakadó elkötelezettségre hosszú távon megteremtette a kényelem kultúráját, a kényelem társadalmát, ahogy Grandjean nevezi, melyben az áldozathozatal elavultnak, nem kívánatosnak tűnik, és távol áll a mai generációk szokásvilágától. Ám ha egy leendő papnak van elég bátorsága hit útján járni, akkor Krisztussal együtt járva szerencsésnek mondhatja magát, mert így soha nincs egyedül. Ma ugyanis a társadalmunk a kényelem társadalma, ahol minden azonnal elérhető. Ezért nehéz elszakadnia ettől a hozzáállástól és áldozatot hozni. Mégis fontosnak tartom elmondani, én boldog vagyok szeminaristaként. Hiszem, hogy az ember boldog lehet, ha van bátorsága megtenni ezt a lépést. Örömet talál benne, mert Krisztus mindig mellette van. Már a papság védőszente, Viannei Szent János ezt mondta, ha jól meg tudnánk érteni, mi is a pap itt a földön, meghalnák, de nem félelemből, hanem szeretetből. Még ha ritkaság számba is mennek manapság Európában a leendő szeminaristák, elhivatottságot érző fiatal férfiak, ne engedjék, hogy elriadjanak attól, hanem inkább adjanak teret Isten hívásának. Fontos lépés, hogy keressék a beszélgetés lehetőségét tapasztalt papokkal. Ezen kívül a szekularizáció nem jelenti azt, hogy a társadalom széles tömegei ne örülnének, ha vannak papok közöttük. Fontos tehát tanácsot kérni, hogy jobban megértsük, miről is szól a pap élete, hogy elismerjük ennek a hivatásnak, ennek a kötelezettségvállalásnak a szépségét. Azt látjuk, hogy noha a hivatások száma csökken, ám az embereknek továbbra is szükségük van papokra, és örülnek, ha vannak közöttük papok. Amit az előző életedből feladsz, azt százszorosan visszaadják neked, mert Isten nagylelkű, és mindig többet ad a vártnál. Tehát semmi sem megy veszendőbe. Az emberek sokat visszaadnak cserébe azoknak, akik őket szolgálják, és mellettük állnak, ha elkísérik őket, és ha perifériára is elmennek velük, ami pedig a jelenlegi pápa állandó kérése. Didier Grandjean pontosan ezeket az eljövendő feladatokat várja a legjobban. Szerintem fontos, hogy ott legyünk az emberek mellett. Ezt várom a legjobban. A szentségek kiszolgáltatását, a rendelkezésre állást és a figyelmességet, az emberek, főként a betegek, gyengék és szegények elkísérését. Ez azt jelenti, hogy az emberek között kell lenni, hogy Krisztust elvigyük nekik, és hogy hirdessük az egyház örömteli üzenetét. Zárta a Vatikáni Rádiónak adott interjúját Didier Grandjean, aki leköszönt egykori svájci gárdista, és most boldog fribourgi kispap. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszön is, búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30-tól és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. We'll be right back.
Thank you.
Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, sokan és sokfélét írtak, mondtak már a 2024-es Párizsi olimpiáról, annak furcsaságairól. Én is megalkottam a magam véleményét, melyet röviden úgy lehetne összegezni. Az üzleti érdek az olimpia szervezésének fő mozgatója, illetve a modernnek tartott woke ideológia, melynek elsődleges célja, hogy a meglévőt, az értéket rombolja, és beletörölje a lábát minden olyanba, ami egy konzervatív ember számára fontos. A dolgok sajátos természetéből adódik, hogy a paralimpia, vagyis a fogyatékkal élők sportversenye jóval kisebb figyelmet kap, holott tudjuk jól, hogy ezek a fogyatékkal élő emberek ugyanolyan, ha nem nagyobb erőfeszítéseket tesznek, és küzdenek azért, hogy dicsőséget hozzanak hazájukra. Ám nem meglepő, itt is történnek furcsa dolgok. Egy esetet emelnék ki. A spanyol Elena Congost Rio de Janeiro-ban paralimpiai bajnok lett 8 évvel ezelőtt a női maratonfutás T12-es kategóriájában. Azután történt egy kis kihagyás a pályafutásában. Az elmúlt években a család volt nála a főszereplő, és 4 gyermekes édesanyává vált. A látássérült sportoló úgy döntött, a párizsi paralimpiai játékokon ismét elindul. A 10 induló közül pedig a 3. helyen ért célba, a 2 marokkói riválisa mögött. Így úgy tűnt, bronzérmet vehet át. De csak úgy tűnt. A szervezők úgy döntöttek, hogy a spanyol paralimpikont utólag kizárják, amiért a cél előtt rövid időre elengedte az őt a segítőjével összekötő kötelet, azért, hogy segítsen a görcs miatt elesett kísérőjének, ugyanis a szabályok szerint mind a 42.195 méteren fogni kellett volna a kötelet. Hiába tiltakoztak sokan az illetékeseknél a méltatlan, és merem állítani az olimpia szellemiségével sem egyező döntés ellen, elvették tőle az érmet, mert egy magasabb rendű szabálynak, segítsünk embertársainkon, engedelmeskedett, ahelyett, hogy a sportág merev előírásait tartotta volna szem előtt. Kedves hallgató! A hosszúra nyúlt forró nyár hirtelen véget ért, és hidegebb, esős idő köszöntött ránk. Míg eddig az aszály okozta károk miatt aggódhattunk, most az özönvízszerű csapadék jelent gondot. Az ilyen hirtelen változás megviseli az embert. Az iskola év is már jócskán elkezdődött. Családunkban ez a tanév már egészen mást hoz. Igen komoly változást. Nemrég még karomban tartott gyermekem egyszer csak egyetemista lett, ráadásul egy távoli városban. Nem szégyellem bevallani, az öröm és a szívszorongató valóság kettőse van bennem. Nincs már, és valószínűleg többé sosem lesz, mindennapos találkozás, ölelés. Azzal is vigasztalhatnám magunkat, hogy ez az élet természetes rendje, hiszen mi is így jöttünk el a szülői háztól, mégis belém maradt tudat, hogy történik valami megváltoztathatatlan. De nem köthetjük gúzsba őket, mert mi is szárnyakat akartunk, és a boldogságuk a szabadságban is gyökerezik. Jó szívvel, és ehelyett sem először emlékezem vissza arra a napra, amikor 1994. szeptemberében, 30 évvel ezelőtt, kimondani is furcsa, az Egri Színház előtt leszálltam a buszról. Táskámat markolva elindultam albérletem felé. Valami különös volt akkor a levegőben, olyan energiát és felszabadultságot éreztem, ami szinte repített magával. A szülői ház hátterét, a biztos menedéket maga mögött tudva, kezdhettem meg egyre önállóbb életemet. Azóta is tudom és hiszem, hogy szükség van arra, hogy a gyermek, a fiatal ilyen értelemben is próbára tegye magát. Csak most nekünk nehéz, most nem mi repülünk, tőlünk repülnek. És az a dolgunk, mint szüleinké volt, mindig segíteni, támogatni, bíztatni és visszavárni.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a vasárnap perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája, majd az ökumené jön, az egy órai hírek után a Cseperedő című kisgyerekekkel, kisgyermekes családokkal foglalkozó műsorunk következik, visszatérő vendégünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológus, aki a szobatisztaság témakörében ad tanácsokat, így például szó lesz arról, hogyan érdemes bevezetni ezt a változást a gyermeknél, és arról is, mivel tudjuk támogatni, vagy éppenséggel, mivel teszünk rosszat, hátráltatjuk ezt a folyamatot. Ezután a Sziluett női magazin következik, összeállítást hallanak Novák Blanka, Eszter a Nők a Bibliában című írásának könyvbemutatójáról. A két órai hírek után a Gaudete jön, majd a Karitász percek, 3 órakor híreket mondunk, aztán a Krisztus kereszt az erdőn, Tikovics Ernő szakrális kisemlékekkel foglalkozó műsora jön. A Kérem a következőt egészségügyi magazinunkban megismételjük a hétköznapokon elhangzott perceinket. Pulcsi Orsolya klinikai szakpszichológustól arról hallhatnak, mit is csinál egy-egy terápia alkalmával a pszichológus, majd az elmagányosodás jelenségéről beszélget a szerkesztő műsorvezetővel. A 4 órai hírek után zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andra, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további jó rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A hírszerkesztő bemondót hallották, Debner Ádámot.
Napbúcsúztató.
Jézus egy alkalommal elindult Betszajdából Fülöp Cezáreája vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait, kinek tartanak engem az emberek? Azok így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának. Olvasom a Márk evangéliumban. Ha a keresztény hitről van szó, akkor a személy és az ügy elválaszthatatlanok. Nem lehet úgy viselkedni, mintha a krisztusi üzenet egy ügy volna, melyet személytelenül is lehet képviselni. A krisztusi hit abban lesz láthatóvá, hogy hogyan beszél és cselekszik a hívő ember. Erre gondol Szent Pál, amikor azt mondja, hogy ő Krisztus jó illata. Hogy a képnél maradjunk, Pál kereszténységét meg lehet szagolni, vagyis az érzékelhető. A keresztény ember jelenlétének tehát meg kell határozni a klímát, az atmoszférát környezetében. A keresztény nem maradhat rejtett. Istenem, te mindenben minden vagy. Mindaz, ami végességem szűk korlátai között szorong, tülekedik és küzd, benned végtelenné lesz. Így legalább létezik egy valaki, akiben az ember határtalanul és feltétlenül szeretheti azt, amit éppen szeretni akar. Így lesz végtelenséged, végességünk megváltása. És mégis, Istenem, be kell vallanom, minél tovább gondolok rá, annál inkább aggaszt éppen ez a természeted. Hogyan számolhatnék jóságoddal, ha tudom, hogy az benned szent szigort is jelent, és mérhetetlen irgalmaddal, ha az ugyanakkor igazságosságot is. Ha hozzám szólsz, mindig mindent kimondasz, végtelenségedet. Ez a szó azonban végességem minden számítását felborítja. Uram, szólnod kell egy szót hozzám, amely nem jelent egyszerűen mindent, mint hogy mindent kifürkészhetetlen egységbe foglal össze. Ó, végtelen Isten, te így akartál hozzám szólni. Emberi ige alakjában jöttél hozzám, mert te, végtelen, a mi Urunk Jézus Krisztus Istene vagy. Ő emberi nyelven szólt hozzánk, a szeretet szava többé már nem jelenthet semmi olyasmit, amitől félnem kellene. Lelki szemem megvakul, Istenem, ha végtelenségedet veszi figyelembe, amelyben te mindenben minden vagy, és határtalanságot sötétje ölel körül. Ezért fogok, Urunk Jézus Krisztus Istene, az ő szívére nézni. És volna még egy kérésem. Tedd szívemet fiat szívéhez hasonlóvá, a szeretetben oly tágassá és gazdaggá, hogy testvéreim, vagy legalább egy közülük, egyszer életében beléphessen ezen a kapun, és megértse, hogy szereted őt. Urunk Jézus Krisztus Istene, engedd, hogy megtaláljalak téged az ő szívében.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,